Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a hitünk megerősítésére és lelkünk épülésére olvasom az Isten igéjét, úgy, mint az írva található a Zsoltárok könyvében. A Zsoltárok könyvének 34. fejezetében, annak a 12-től 23-ig terjedő verseiben, melyet a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja végig. A Zsoltárok könyvéből olvasom az Isten igéjét, a 34. Zsoltárból, annak is a 12-től 23-ig terjedő verseiből hallgassuk figyelemmel és nyitott szívvel. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalárdságot. Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Az Úr a gonosz terők ellen fordul, emléküket is kiirtja a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és a sebzett lelkületet megsegíti. Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Halálos veszedelem éri utól a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. Istennek szent lelke tegye a mi szívünkben is áldottá és gyümölcsöződé a felolvasott igéket. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük neked, Istenünk, hogy hozzád jöhetünk, te hívsz bennünket, és ebben a gyülekezeti közösségben figyelmünket felét fordíthatjuk. Köszönjük az ige biztatását, hogy te meghallod a kiáltásunkat. Meghallod az emberi kiáltást, még a néma kiáltásokat is, ami csak a szívből tör föl. Meghallod a bajban lévőnek a kiáltását, a szenvedőnek a kiáltását, az elesetnek a kiáltását, a bűnből kiutat keresőnek a kiáltását, a félelmek és rettegések között élőnek a kiáltását. A te fülethez, a te trónusodhoz eljutnak a kiáltásaink. Köszönjük, Urunk, hogy te nem csak meghallod ezt, hanem szabadítást is készítesz. Szabadulást, választ, kiutat. És köszönjük, hogy minden egyes istentisztelet, minden egyes alkalom, ahol találkozik a te néped, ahol körülveszi az ígét, ott nem csak a kiáltások hangozhatnak el, hanem a szabadulás útját is megmutatod, a kikövezett utat. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezt az utat készítetted el most is számunkra ebben a bődi ünnepben, amely életünkre megoldás, szívünknek csendesség, bűneinknek bocsánat, elesettségünkből felemelkedés, gyászunkban vigasztalás. Segíts meg, hogy el tudjuk fogadni a te általad készített kiutat. A te szent lelkednek kiáradását, elküldését kérjük, mert annélkül sötétségben maradunk, értetlenek maradunk, süketek maradunk, de a te lelked megnyitja és megnyithatja szívünket, értelmünket és szánkat. Küldd el hát a lelket, hogy világítson. A te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Isten igéjét olvasom testvéreim úgy, mint az írva található a Királyok első könyvének 19. fejezetében, annak az első 8 versében. Mivel hosszabb igeszakaszról van szó, ezért helyünket elfoglalva hallgassuk ezt. Amikor Ahab elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, amit azokkal történt. Illés megijedt. Felkerekedett és ment, hogy mentse az életét. És elérkezett a júdeai Beersebába. Ő pedig elment a pusztába, egy napi járóföldre, a legényét ott hagyta. Odaért egy reketje bokorhoz, és leült alá. Azt kívánta, bárcsak meghalna, és így szólt. Elég most már, Uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt és elaludt a reketje bokor alatt. De egyszer egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki, kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél ott van egy forró kövön sült lángos és egy korsó víz. Evett Ivott, majd újra lefeküdt. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta: kelj fel, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Kedves testvéreim, Böjt harmadik vasárnapját ünnepeljük, és erre a vasárnapra olvastam el a kijelölt ige szakaszt. Ha bemegyünk a dómba, és felnézünk az altemplom bejárata felett található képre, Rákóczi Ferenc életútját láthatjuk. A kép jobb alsó sorkában ott van egy csüggett ember. A fejét lehajtó, szomorú és reményt vesztett fejedelem. Rákóczi Rodostóban, számüzetésben. Mellette pedig Mikes Kelemen, aki kezében tartja a pennát és a papírt. Mit diktálhatott a fejedelem ebben az elkeseredett állapotában? Most egy másik nagy alakot látunk, talán hasonlóan csüggett állapotban. Egy bibliai alakot, aki hasonlóan, mint Rákóczi Rodostóban, lehajtja fejét, már nem bír. Ő nem Rodostóban, hanem a Júdai pusztában van, egy napi járóföldre minden lakott területtől. Egyedül van. Nincs mellette a legénye, nincs ott, mint Rákóczi mellett Mikes Kelemen. Ő teljesen egyedül van. Az életnek egyetlen kis jele van mellette, egy rekettye bokor, amely sárgát virágzik, és még ott, ebben a pusztában, ott is megél, semmi több. Körülötte csak a puszta. És elhangzik az ajkán a drámai kijelentés: elég most már, Uram. Ez a helyzet, amiben belekerült, amiben belejutott az élete, kilátástalanná tette őt. Hallottuk, a királynő megesküdött. Úgy bánjanak velem az Istenek, hogy azt teszem veled, amit te tettél a prófétaimmal. Úgy bánjanak velem az Istenek. Egy pogány asszonyról, egy pogány királynőről van szó, aki így tesz esküt. Mi úgy teszünk esküt, hogy Isten engem úgy segéljen. Ő úgy tett esküt, hogy úgy bánjanak velem az Istenek. És egy királynő megesküszik, hogy valakit megöl, akkor annak nagy a realitása, nagy a valószínűsége. Meg is ilyet Illés. A királynő katonái, Jézábel katonái az életére fognak törni. Nem fogják megkímélni. És tudjuk, ez azt jelenti, hogy sehol az országban nincs biztonságban. Elveszítette a biztonságát. És elveszítette az erejét is. Már a testi ereje is elhagyta. Már nem bír. Pedig nem volt még öreg, sőt, ereje telében volt. És elveszített mindenkit maga mellől, mert úgy érezte, hogy egyedül maradt, és csak ő vívta ezt a harcot, és végül a pusztában egyedül van. Csak a puszta veszi őt körül. És a puszta ez jelkép is számára most. Teljes bizonytalanságban van az élete, elfáradt és meggyengült, és senki sincs már körülötte. Ez az erős próféta, ez a kőszikla erejű ember összetört. És egy összetört ember hangja szólal meg benne. Hasonlóan, mint Rákóczi is egy megtört ember lett Rodostóban. Illés is egy megtört, összetört ember lett a júdai pusztában, a rekedje bokor alatt. Összetört ember. Nem is gondolnám, milyen sok összetört ember van ma is. És az az ember törik össze, aki korábban buzgó volt, akinek az élete pergett, akinek nagy tervei voltak. Illés is ilyen volt, buzgolkodott az Úrért, győzelmesen ott állt még néhány órája a Karmel hegyén, és alig telik el egy rövid idő, összeroskod a reketje bokor alatt. Olyan, mint egy darab rök. Az erős vitéz egy szétmorzsolható rökké változik. És milyen jó ránézni Rákóczira is fönt, kép tetején, dicsősége teljességében. És milyen szomorú látni az elcsüggett fejedelmet. És hogyha valamikor, akkor ma különösen jellemző ránk erre a korra, hogy felfokozott sebességű életet élünk. Talán már a napnak a 24 órája is kevés lenne ahhoz, hogy mindent, amit tervezünk, amit akarunk, el tudjunk végezni. Felgyorsult az élet. És testvéreim, nem a munkát kerülő és a felelősséget nem vállaló emberek fáradnak el. Nem azok fognak összetörni, hanem azok törnek össze, akik belevetik magukat a munkába, akik mindent megtesznek, jól akarják, szépen akarják, rendbe akarják, hát még húr pattan el, a túlfeszített húr. A kimerültség, az összeomlás, szakszóval depresszió, a kiút érzést, kiúttalanság érzését átélő ember, hát ez a felhő borítja be a mai kort, talán jobban, mint valaha. Azt mondják, hogy a legáltalánosabb ember típus ma a megfáradt ember. De hát, ha visszalapozunk a történelemben és a Bibliában néhány ezer évvel ezelőttre, ott is leírja már Ézsaiás, megfáradnak az ifjak is. Még a legkiválóbbak is megbotlanak. Mert az a batyú, amit cipelnünk kell, ami ott van a vállunkon, az nehézzé válik. És mennyi mindennel van már tele. A kereszt sokszor nehéz, elfárad az ember. Hát ezt látjuk Illésnél is. A kőszikla erejű prófétánál hogyoskodott oda a reketje bokor alá. De mi történik ott? Mi történik a reketje bokor alatt, abban az elcsüggett állapotában? Figyeljétek, testvéreim! Ő, Illés, imádkozik. Istennek mondja el, hogy milyen helyzetbe került. Igaz, szomorú szavakat mond el, kilátástalanságát írja le, elég most már, Uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél, de nem marad egyedül, mégsem ebben a pusztában, ha még meg tud valakit szólítani. Nem marad egyedül a gondolataival, hanem szól, Istenhez szól. Istennek mondja el. És az a szomorú, aki még Istennek se tudja elmondani, mert nincs Istene. És milyen jó, hogy nekünk ez a templom is lehet a reketje bokor. Amikor úgy érezzük, itt mindent elmondhatunk. A 34. Zsoltár szavaival kiállhatunk az Istenhez. Rákóczi énekének mondják azt az éneket, amit el fogunk majd énekelni. Hát ha ő írta, akkor ott is kiállt az Istenhez. Rád bíztam én ügyemet, én Jézusom, én lelkemet, megepett bús szívemet, szegény árva bús fejemet. Hát ez a kiáltás maga az imádság. És aztán a próféta Illés elalszik. Ezt tanulhatjuk meg hát először Illéstől, hogy kiállt az Istenhez, elmondja neki, miben van, még akkor is, ha semmilyen kiutat nem lát. Mindenről lemondott, minden összetört, de elmondja még az Istennek. És azt olvassuk róla, hogy amikor elaludt, akkor valaki megérintette őt. Egy angyal érintette meg. És ezt mondta, kelj fel, egyél. Aztán másodszor is azt olvassuk, hogy az angyal megérintette, és ismét azt mondja neki, hogy kelj fel, egyél. Mik ezek az érintések a pusztában? Hát mégis van ott valaki? Mégis hallja valaki a szavát? Látja az elkeseredettségét? Valaki felülről? És meghívót ad. Mert a megérintés, az angyali érintés nem más, mint meghívás. Amikor megszólal a templom harangja, az egy érintés. Meghív bennünket valahova, ahol ebben a töredezett állapotunkban kaphatunk megoldást. Hogy amikor kiáltunk Istenhez, akkor az igére ezzel a szívvel figyelünk, és halljuk a meghívást. Meghívást Isten közösségébe. A hirdetések is, amit elmondunk a templomban, az mind-mind meghívás. Érintés. Kelj föl, egyél. Ember, aki elcsüggettél, aki megfáradtál, kelj föl és egyél. Minden egyes szó, amely Isten közösségébe hív, legyen az harangszó vagy emberi szó, meghívás ebbe a közösségbe. Ó testvéreim, hányszor érintett már meg az Isten angyala bennünket is. Hívott a közösségbe, hogy ne maradjunk elcsüggett állapotunkban. És mit kínál az angyal? Korsó vizet és kövönsült lángost. Először is, meg másodszor is. Egyszerű étel, úgy is mondhatnám mindennapi, sőt, szegényes. De mégis azt olvassuk erről az ételről, amit az angyal kínál, hogy annak az ételnek az ereje elég ahhoz, hogy 40 napig menjen éjjel és nappal az erő fölött való úthoz. Ennek az ételnek az erejével fogsz menni. Csak egy dologra volt szüksége Illésnek. Hogy egye meg. Meg igya meg. Mi lett volna Illéssel akkor, ha annyira fáradt, hogy föltekint, felemeli a fejét és ott hagyja a lángost is, meg a korsóvizet is, ami ott volt a feje mellett. Ha nem eszi és nem issza meg. Mi van akkor, amikor elmegyünk, és nem esszük az ígét, nem táplálkozunk vele, halljuk a meghívást, megérint az angyal, de valahogy kimarad. Nem nyújtjuk oda a kezünket, és nem vesszük át. Mintha ide jönnénk az úrasztalához, és nem vesszük el a kenyeret, és nem vesszük el a kejhet. Akkor nem lett volna ereje az erő felett való úthoz. Akkor egyedül maradt volna, és valóban a halál lett volna a következménye. De éppen ez a nagy öröm, hogy Isten olyan ételt és olyan italt ad, olyan igét ad, ami bennünket felemelhet és erő felett való útra emelhet föl. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Hát fordítsuk oda figyelmünket ahhoz, aki erő felett való utat tett meg. Akinek az útja olyan volt, ami csak egyedül egyszer mehetett végbe. Akinek az útja a megváltás útja volt. a Názáreti Jézus útja. Nekünk ő az a forró kövön sült lángos, és az a korsó víz, amit nekünk Isten ajánl. A legnagyobb, és mindenekre elegendő lelki eledel, amely a töredezettségünkből felemel. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, mondja Jézus, és én megnyugvást adok nektek. Ebben a bőti időben a mi válunkat is veregeti valaki. A mi életünkhöz is szól valaki. Kelj fel, egyél! Mert erőfelett való út van előtted. És az, amit kínál, ez az Úr Jézus Krisztusnak az útja. Az ő élete. Az ő evangéliuma. A kereszt útja. A keresztnekről szóló evangélium. Halljuk, vegyük el, vegyük át és éljünk vele. Mert nekünk szól. A mi imádságunkra, a mi kérésünkre, a mi ajkiáltásunkra szóló válasz Jézus. Hát ezt tanulhatjuk meg Illéstől, testvéreim, hogy ebben az elkeseredett állapotában, ebben a kilátástalan pusztai helyzetében a reketje bokor alatt imádkozik, és hagyja, hogy Isten felköltse, és elfogyasztja kétszer is azt, amit Isten készített neki. Érdekes, és így a végén hadd hívjam fel a figyelmet erre, hogy kétszer is. Sokszor úgy vagyunk vele, hogy nem jön mindjárt a megoldás. Nem jön mindjárt a lehetőség arra, hogy teljes erővel, teljes jókedvel megyünk tovább, hanem szükség van újra és újra megerősödni az igében. Újra és újra megérteni az Isten üzenetét. Gyakorolni kell magunkat abban, hogy Isten szava erőt adjon. Nem elég egyszer, hanem állandóan, fokozatosan gyakoroljuk magunkat, hogy az íge valóban táplálékká, erővé alakuljon át bennünk. És annak az ételnek az erejével, amit itt kapunk, hisszük, hogy Isten erőfelett való úthoz is erőt ad. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a bőti elcsendesedést, hogy bennünket is elvittél oda a júdai pusztába lélekben, és a reketje bokor alatt Illéssel együtt lehettünk. Nincs messze tőlünk, Urunk, Illésnek a lelki állapota. Ismerjük mi is. Ismerjük, mit jelent az fent lenni, és mit jelent lent lenni. Ismerjük, mit jelent az lelkesedni, és mit jelent az csalódni. Ismerjük, mit jelent az buzgón belevetni magunkat a munkába, az Úr munkájába is, és mit jelent ez kiábrándulni, összetörni, reményt vesztetté lenni. Te látod, Urunk, hogy éppen milyen helyzetben vagyunk. Mi vesz bennünket körül? Igaz, bennünket nem a királynő katonái üldöznek, de a kísértő üldöz. Lehet, hogy mi nem a pusztában vagyunk, de az otthonunk is pusztosággá válhat. Te látod, mi lesz bennünket körül, milyen a testi gyengeségünk, állapotunk, bajunk, betegségünk. Te látod, hogy mi nem vigasztal bennünket, és milyen vigasztalan állapotba kerülünk. Te látod, Urunk, az özvegységünket, árvaságunkat. Te látod azt, hogy milyen megtört a szív, és ezért mi hozzád kiáltunk. Segíts meg bennünket. Köszönjük, hogy bennünket is megérintesz, hívsz, szólítasz, és azt az eledelt kínálod számunkra, ami elegendő az erőfeletti úthoz, ami megeleveníti a mi életünket, és megújítja a mi reménységünket. És az Jézus Krisztus, köszönjük, hogy őt küldted el számunkra. Köszönjük, hogy az úrvacsorában is az ő testének és az ő véjének jegyeit ehetjük, és az igében is hozzákerülhetünk közel, mert egyedül csak Jézus a kiút. Kiút a kontinensnek, országunknak, gyülekezetünknek és életünknek. Más név nem adatott nekünk, mely által van üdvösségünk, csak Jézus Krisztusnak a neve. Imádkozunk most egy családért, Urunk, ahol a testvér, a szeretett rokon egy évvel ezelőtt ment el hozzád. Urunk, adj vigasztalás számukra. Érítsd meg őket is, és Jézus Krisztusnak az üzenete hadd adja a vigasztalást, megerősödést az ő számukra, és minden gyászoló számára. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a töredelmes szívet szereted, az engedelmes lelket szereted, és mi ezzel szeretnénk most odaállni eléd, és kérni téged, a te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Csendesedjünk el, és csendességben is álljunk oda a mi Urunk, Istenünk színe elé imádságban. Köszönjük, Urunk, hogy te meghallgatod a szívnek kéréseit, imádságunk belső hangját is. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Ismerjük az igének a tanítását, testvéreim, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Istennek békesség, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és a ti gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Thank you.